3. Az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! A nagy túlélő, tudnélik Hegedűs Géza, természetesen Szabó Zoltánról, Szabó Zoltán íróról, falu kutatóról, szerkesztőről is megírta a véleményét, tehát pontosabban a életrajzba burkolt véleményét, és hát ez a vélemény az, ők nagyon jóba voltak egyébként fiatalkorukban, hogy a magyar szociográfiai irodalom legfontosabb klasszikusa. Szabó Zoltán tudnélik, de az olvasók, teszi hozzá, alig tudnak már róla bármit is. Szabó Zoltán egyébként Hegedűs Gézával együtt 30-as évek elején, akkor kb. 20 évesek voltak, csináltak egy Névtelen Jegyző nevű folyóiratot, és hát életük végig büszkék voltak arra, hogy még Boldizsár Iván is ott volt, hogy Vörös Sándor első verse ott jelent meg, Örkény adott írás, Karinti, Frigyes, Szabó Lőrinc, stb. Szóval egy generáció reményteljes indulásáról volt szó, persze utána az utak elágaztak, és Szabó Zoltánt ma nem éppen a urbánus teljesítményéről, hogyha most ironikusan akarok foglalkozni, ismerjük, hanem a tardi helyzetről, a cifranyomorúságról, meg hát persze a nagyon fontos magyar nemzetben megjelent cikkeiről, amiben ezt mindenképpen még a műsor elején el akarom mondani, Kennedy Jánosnak különösen sokat köszönhet a magyar irodalom, történet és tudomány, mert ő 1984 óta rendezi sajtó alá Szabó Zoltán műveit, aki egyébként hát nem mellesleg emigrációban halt meg. Hogyan kezdenétek neki az ő életműve vagy jelentősége leírásának, és ki kezdené?
Nagyon érdekes Szabó Zoltán, integratív személyiség a népi mozgalomban. Ugye pont Tardon a szobrát 1998-ban Göncz Árpád köztársasági elnök leplette le, aki egyébként szintén nem kevés és mondjam vonatkozással rendelkezett a népi mozgalomhoz. Na most ugye érdekes, ha a Szabó Zoltán hol született? Újlipótvárosban, amit ugye a nagypolgárságnak, a hazai zsidó polgárságnak a szinonimájaként szoktunk hívni, de hát természetesen sokkal színesebb társadalma van. Az biztos, hogy Szabó Zoltán már semmiképpen sem tekinthető parasztnak, földművesnek, hanem egy értelmiségi közegből jött. Tényleg a nagyszülei révén kapcsolódott mondjuk a mezőgazdasági őstermelőkhöz, és a legfontosabb identitás számára a társadalmi ébresztésben ez a piarista gimnázium, a budapesti piarista gimnázium. Azért ne felejtjük el, hogy kik jártak oda. Nagyon-nagyon sokan jártak, de két nevet, hogy mondjak, Örkény István és Pilinszky János.
Ottlik is.
Ottlik?
Igen.
Ottlik Kőszegre járt.
Akkor ez egy rossz információ.
Ottlik ugye ráadásul egy református, öntudatos református családból származik, de nem feltétlenül járt néhány, de legkevésbé mondjuk református ereg volt. És a másik dolog a Cserkész mozgalom, Teleki Pál hatása, és egy harmadik dolog, Szegfű Gyula. Tehát annak idején, amikor meghalt 1955-ben Szegfű, az elnöki tanács tagjaként, a Hazafias Népfront elnökségeként, tehát egy kollaboráló, a rendszerhez idomult, már nagybeteg történészként, akinek a jelző című utolsó könyve, vagy utolsó cikke az volt, hogy az értelmiség átállása a felszabadulás után, akkor a látóhatárban, az emigráns labban Szabó Zoltán írt róla egy nagyon-nagyon megértő dolgot. Tehát ő emigránsnak is egyébként szabálytalan volt. Ha megnézzük az életművét, akkor igen, ott van a tardi helyzet, amelyet 24 évesen ért 1936-ban, ott van a cifranyomorúság, amely már egy lírai, ott van a szerelmes földrajz, ami már szinte ilyen Hamvas Bélai jegyeket mutat, talán a legfontosabb mégis a Tardi helyzet, a legelső. Rengeteg könyv, ott van a Magyar Nemzet szerkesztése, amely ugye Korfeld Móricz pénzéből jön létre, Szegfi Gyula főszerkesztésével, és amelynek Szabó Zoltán ugye a Szellemi Honvédelem beszédes című dolgát adja. De ő az, aki 1958-ban, már az új látóhatár nyitó számában levonja 56 tanulságait, és a népi forradalomról beszél, nem mint polgári, nem mint politikai forradalomról, hanem olyan megújuló kulturális reform, radikális reformról, amelyet 58-ban vagyunk, még él Kodály, amelyet ő ugye Kodály és Bartók népdalgyűjtő körútjához vezet vissza. És ott van hát a nagyon érdekes politikai helyzet, politikai szituáció Szabó Zoltán életében, amiről ugye Kennedy János is írt, a Párizsi Követségen való szerepvállalása, a Károlyi Mihályjal való munkakapcsolata, és ennek nyomán ugye az ő második felesége nem más volt, mint Károlyi Judit, aki ugye Károlyi Mihálynak és Andrássy Katinkának volt a lánya. Úgy kezdődött a kapcsolat, hogy először magyar tanára volt, mert Károlyi Juditot nem tanították meg a szülei magyarul. És hát tragikusan végződő házasság volt, ennek most már megírták a történetét, most nem idézem, mert kiábrándító képet ad Károlyi Mihályról és Andrássy Katinkáról, akiknek a pénz, a származás sokkal többet számított, mint a lányok boldogsága. Tehát viszonylag kisebb az életműnek a 60-as, 70-es évekbeli ismertsége. Hegedűs Géza pont erről beszélhetett, de minden emigráció tragikus, mert főképp tragikus, hogyha valaki ragaszkodik ahhoz a nyelvi kulturális közeghez, amiből vétetett, és nem igyekszik egy attól mindig és szükségszerűen nagyon távol álló, befogadó közegben érvényesülni. Szabó Zoltán végig egy integratív szereplője volt a nyugati emigrációnak, és viszonylag fiatalon halt meg, mert akár meg is élhette volna a rendszerváltást. Tehát egy olyan életmű, amelyhez például nem fér hozzá soha antiszemitizmus, nem fért hozzá a szélsőségekkel való kokettálás, viszont nagyon is a megértés. Tehát ha van a népi mozgalomnak egy olyan alapja, akit nem lehet mondjuk olyan jogos vádaknak kitenni, mint egy Fejér Gézát, egy Kodolányi János, akik egyébként, főleg az utóbbi szerintem egyébként nagy életművet alkottak, de hát megengedhetetlenül silányul viselkedtek a 40-es évek elején, akkor Szabó Zoltán erkölcsi példaként is kimagaslik. És hát a Tardi helyzet, abban vannak Móricz mondatok. Tényleg, ahogy mondjuk egy négyholdas parasztgazda kislánya, én hétfő szalonnát és kenyeret ettem reggelire, délre pedig kenyeret. Én naponta háromszor szoktam enni, kedden reggel szalonnát és kenyeret, délre kenyeret, estére tészta leves. Szerdán reggel kenyeret, délre kenyeret, estére krumplis tésztát. És akkor így tovább. Gyakorlatilag bemutatja azt az életrendszert az ország, hát ugye Tard az a Dél-Borsodban van, ahol a földreform minden magántulajdon meg egyébet figyelembe véve is, hát egy nagyon fontos szükségszerűség lett volna, és bemutatja azt, hogy a népi írók, vagy a népi mozgalomnak mondjuk a legkiválóbbjai, és ide sorolom akár a szintén magát totalitarizmus szolgálatában később kompromitáló Erdély Ferencet, úgy képzelték el a nép megváltását, vagy a parasság felemelkedését, hogy bizonyos értelemben elhagyják azt a kultúrát, azt a fajta életmódot, amely konzerválja őket ebben a társadalmi és kulturális nyomorúságban.
Gyuri?
Hát óriási író, és hát csodálatos szociográfus. Annak idején elképedve olvastam, most újra olvastam a Tardi helyzetet is, meg a Cifra nyomorúságot is. Föltűnt nekem most, hogy mindenféle összefoglalók, meg mindenféle írások vannak róla. A Püski kiadónak tulajdonítják, holott a Cserépfalvi adta ki mind a kettőt, ami már önmagában jelzi, hogy itt valóban integratív személyiségről lehet szó, mert egyébként nem a Cserépfalvi adja. Na most mielőtt belemegyek, eltűnődtem azon, hogy miért a 30-as évek eleje, 34-35 tulajdonképpen, amikor ez maga születik, mert könyvelakban 36-ban jön ki, hogy mi történik akkor Magyarországon? Mert hiszen például 34-ben indul a Válasz című folyóirat, aminek ugye Fülep Lajos, meg Gulyás Pál, meg Németh László a szerkesztő, és aztán ez az, amit végül is átvesz I.S. Gyula nevén Sárközi Márta, és tulajdonképpen Molnár Ferenc finanszírozza a Távolból, ahol olyanok is megjelennek, akik később egy kicsikét elzöldültek, meg olyanok is, akiket legyilkoltak a nyilasok később. Tehát az is egy integratív folyóirat a Válasz. Teljes mértékben. Oda lyukadtam ki, amire korábban úgy nem nagyon gondoltam, bár egyszer Móriccal kapcsolatban már fölmerült bennem, hogy kellett 10 év, legalább 10 év, amíg egy kicsikét magához tér a magyar szellemi élet az első világháború végét követő sokból, amit hát trianoni soknak is, meg mindenfélének neveznek, hogy ugyanis el kellett telnie bizonyos időnek, amíg rájönnek, hogy akkor ez most van, akkor ez a keret, amiben ez az ország van, ez továbbra is így lesz, és akkor ezt kell vizsgálni, és meg kell nézni, hogy itt mi van. Na most addigra, ez benne van a Tardi helyzetben is, és írja Szabó Zoltán, hogy a régi felvidék helyett kialakult az új, és ő erről az új felvidékről, erről a lejjebb szorult felvidékről írja a művét, és hát az az ideája, hogy ennek a vidéknek tulajdonképpen integratívnak kéne lennie, és a Nyugat-Magyarország és a Kelet-Magyarországi hát meglehetősen nagy különbségek között kellene neki közvetítő szerepet játszani ennek a vidéknek. Ez meggyőződése mind a két nagy könyvének. Tehát, hogy föl kell mérni, hogy mi van, hogy volt, ami volt, leírja, fantasztikus történelmi áttekintést ad mind a két könyvében, hogy mi hogy alakult 1000 év alatt, és utána nézzük meg, hogy most mi van. Na most ehhez képest most már ideje lenne megnézni, hogy Magyarországon mi van most. Hogy eltelt 10-15 év azóta, hogy kialakult egy új, vagy alakult egy új Magyarország, és meg kéne nézni ugyanazt, és ugyanolyan szempontrendszerrel, és ugyanolyan sokoldalúan, ahogy annak idején Szabó Zoltán. Na most elképesztő, hogy Szabó Zoltánnak a figyelme mindenre kiterjed. Tehát attól kezdve, hogy ki mit eszik, melyik réteg mit eszik, melyik réteg mennyit gyalogol a földjéhez. Mert hogy ugye a tagosítás meg a kárpótlás miatt olyan törpe birtokok alakultak ki, ez pontosan leírja, aminek az átlaga olyan 4-5 hold lenne, de hát ebben a nagyobb kis birtokok is benne vannak, meg a kisebbek is, és van, akinek 16-20 helyen van a földje, és másfél órát gyalogol oda, és másfél órát vissza, és plusz még dolgozik a földjén. Tehát a teljes lehetetlenség, a teljes gazdasági kiszolgáltatottság, és a nyomor, és ahogy a különböző réteg, hogy egy 40 fős osztályból heten dolgoznak a gyerekek, 7-8 éves gyerekek, heten dolgoznak naponta. És a tanító véleménye, hogy ezek a gyerekek báván bámulnak, és nem tudnak semmire odafigyelni, és nem csoda, mert éheznek és dolgoznak. És amit mond a körorvos, ugye, hogy mit tesznek, és hogy tulajdonképpen csoda, hogy egyáltalán élnek, hogy életben vannak, nem, hogy nehéz testi munkát végezni. Na most nagyon érdekes, ahogy leírja ezt a félparaszti, félmunkás köztes helyzetet, amiben beleszorulnak az emberek. Szabó Zoltánnak még az az ideája, hogy a földjükön kéne megélniük, és hogy nem kéne ingázniuk, ezt még nem használja ezt a szót, de hát azt csinálja. És ahogy a summásoknak az életét leírja. Na most a summás kifejezés, az kikerült a magyar szótárakból, helyette van egy másik kifejezésünk, a közmunkás. Ez ugyanaz. Tehát ugyanaz a reménytelen időszaki munka, ugyanaz a rosszul fizetettség, ugyanaz az otthontalanság, ugyanaz a nyomorból való kitörni képtelenség, ami öröklődik, és nemzedékekre újra meg újra megteremtődik a teljes kilátástalanság. Na, ezek voltak a summások, akik annak idején ugye ilyen kisebb bandákba is verődtek, és úgy járták az országot, meg egyénileg is, tehát ennek nagyon pontos leírását látjuk. És hát megírja, hogy hát nem sokkal jobb a helyzetük, mint annak idején a jobbágyoké, sőt, tehetjük hozzá, mert sokféle jobbágy volt, és hogy ma is ugyanezen az alapon le kéne írni, amit elég sokan tudnak, akik foglalkoznak a magyarországi szegénységgel, de összefoglalóan le kéne írni, hogy mi van most, mert ami most van, az körülbelül ugyanaz.
Palitól azt kérdezném, hogy igazából, amikor az életrajzban fölbukkanak olyan részletek, hogy mondjuk Fejér Géza vagy Kovács Imre ellen, ugye később majd ő parasztpárti vezető lesz, nemzetgyalázás címén indulnak eljárások, és ő kiáll mellettük, akkor azon el kéne gondolkodni, hogy ezt az egész falukutató mozgalmat, meg mindazt, amit leírtak ezek az emberek, azt a hatalom hogyan fogadta. Tehát ellenségesen fogadta, mint amelyik lereplezi a valóságos társadalmi viszonyokat is, ezzel a hatalmat is, vagy pedig voltak benne olyan figurák, politikusok, akik azt gondolták, hogy hát, ha majd sorra kerül valamiféle társadalmi reform, mondjuk a földkérdés valamilyen rendezése, akkor ezek a információkönyvek jól jönnek.
Nem lehet egyértelmű igennel és nemmel válaszolni azzal kapcsolatban, hogy a hatalom csak üldözte, vagy éppen támogatta, mert előfordult mind a kettő. Sokszor ugyanaz a személy először bátorította, aztán megijedt annak a következményeitől, hogy mi lesz, ha feltárjuk a valóságot, a magyar társadalom valóságát. Nem más volt ez, mint Teleki Pál, akinek egy egész sor, tehát egész munkatársi gárdája volt Kovács Imrétől Szabó Zoltánon át, Magyari Zoltánig. Ugye van is egy kiváló film, ugye a Bereményi Gézának a tanítványok, ami egy kicsit ezt jeleníti meg. Már beszéltünk a népi kollégiumokra egy korábbi adásban, ahol ugye szóba került a népi kollégisták. Ott is volt, hogy betiltják őket, megijednek, aztán Zsindely Ferenc aktív Kálai Bárdos és Lászlónak és Kálai Miklósnak a minisztere, meg az ő csodálatos felesége Tüdős Klára azok, akik a népi kollégistákat bátorítják. Ugyanez van a népi mozgalom indulásával, illetve a 30-as évek közepén ezzel az egész szociográfiai bummal. Tehát amikor megjelenik ugye Szabó Zoltánnak a könyve, a Tardi helyzet 36-ban, előtte jelent meg Veres Péternek az Alföld parassága, nem sokkal utána jelenik meg a Néma forradalom, ott van Féja Gézának ugye a Viharsarka, és folytathatnánk a sort a kollektív munkák, mint a Kemsét, tehát ugye az Ormánságról szóló elsüllyedt világot. Nagyon érdekes, ahogy például az Ormánsághoz is fordul a hatalom, a helyi hatalom, amely elsikálni akarja, és akkor hát ugye a leghíresebb, ami hát mondjuk irodalmi erőben talán a legmaradandóbbat nyújtotta az Íj és Gyulának a Puszták népe. De említhetjük Íjesnek a Magyarok című útirajzát, vagy a Nyugatban a pusztulást, mint dolgot. Tehát hogy ez egy Szabó Zoltán műve nem áll egyedül, de mégiscsak kiemelkedik abban, hogy, és akkor folytathatnám ugye Erdei Ferenccel, a futóhomokkal, ami ugye a Duna-Tisza közét jeleníti meg, és ott van például I. és oroszországi utitársa, Nagy Lajos a Kiskunhalommal. Tehát olyanok is, mert Nagy Lajosnak nem volt a kvázi szoros kötődése, vagy főképp nem volt programja arról, hogy a népbe olyasmit lásson bele, mint a népírók többsége, mint egy Veres Péter, mint egy Szabó Pál, és akkor folytathatnánk ezt a sort. De a hatalom ambivalensen állt hozzá. Tehát az egész Horthy korszaknak volt egy nyitánya. Mindig Trianonban látjuk ezt. A trianoni tavaszon és a trianoni nyáron a legfontosabb törvények, az egyik a numerus clausus, a másik a botbüntetés, szimbolikus, és a harmadik a földreform törvény. Amit Nagyatári Szabó István, ugye a kisgazdák vezére terjedt be, és amelyet végső soron elsikaszt a rendszer, úgy, hogy nem egy valódi földreform jön létre, hanem igazából iciny-piciny törpebirtokok, házhelyeket osztanak, amelyek egy ideig keltik az illúziót a nincstelenek százezreiben, hogy önállók, vállalkozók, földtulajdonosok lehetnek, és ez pontosan a 20-as évek végére, a világgazdasági válság beköszöntekor látszik, hogy még a nagygazdák is tönkre mennek, még a középbirtokok is sorra becsődölnek, és hogy igazából megint a hitbizományok azok, amelyek megúszszák, hiszen kötött birtokok, hiszen őket védik a tönkremenéstől az állam törvényei. És ez a 30-as évek újra reflektorfénybe állítja az egész rendszer kényelmetlen hazugságát, hogy nem oldotta meg az alapvető társadalmi problémákat, hanem befagyasztotta. Most ehhez különbözőképpen viszonyulnak. Itt van Gömbös Gyula, aki megpróbálja integrálni, de természetesen nem gondolja komolyan. Talán Zilahi Lajos, aki ugye a házi publicistája volt, sokkal komolyabban gondolta. Zilahi szeretett szerepelni, de amellett egyébként önzetlen ember volt, egy nagy jövedelmi, nagyon sikeres regényíró és filmes vállalkozó, aki tényleg sok pénzt szánt a tehetséggondozásra, és valóban jó kolléga volt. Ő maga ugye egy nagyszalontai gentry volt, és nem hiányzott az őszinte szórtájából. Tehát amikor Tisza István szobrát felavatta politikai barátja Gömbös Gyula, akkor ő azt mondta, hogy Tisza István, le is írta, Tisza István nem igazolta az idő, azt a Tisza Istvánt, akinek ugye a legnagyobb államférfi úgy tévedése az volt, hogy a magyar parasságnak nem szabad földet adni, mert nincs olyan, hogy mindenki megkapja azt, amire vágyik. Tehát itt van a hatalomnak, egyrészt meg akarja terídíteni, fel akarja használni, és ugyanakkor veszélyesnek is tartja. És ebből a dilemmából nem tud egészen 1945-ig szabadulni. Tehát 45-ben nem csak azért romlik össze a rendszer, mert jöttek az oroszok, és nem sikerült kiugrani a háborúból, hanem azért is omlik össze a rendszer, mert jelentős társadalmi támogatottság hiányzik belőle. Ha a középosztályok felől nézzük, azok részéről, akiket ugye az orosz hadsereg meggyalázott, kifosztott, elvitt a Malenki robotra, akkor nem látszik az a kép, hogy nagyon sok százezren várták az oroszokat, hogy más társadalmat hozzon, és nem csak a zsidók, nem csak a megkínzott, bújtrukáló, a vészkorszakot így úgy, hanem szegény paraszti tömegek százezrei. Az más kérdés, hogy a kommunista hatalom ezt a földosztást, meg ezt az egész átmenetet hogy oldotta meg, de az biztos, hogy nem véletlenül keletkezett a népi szociográfia, és nem véletlenül volt integráló ereje a 30-as évek második felében egy olyan magyar nemzetnek, amely Szegfi Gyula, aki hát egy polgári katolikus irányból jött, de abszolút németellenes antifasiszta volt, és egy Szabó Zoltán, aki meg ugye hidat képezett a népi mozgalomhoz, annak akár a paraszti szárnyához is, gondolok itt Veres Péterre, említhetném egyébként ugye a legnagyobb magyar falu íróját, Darvas Józsefet, de hát ugye irodalmilag az a legkevésbé sikerült alkotás. Volt itt tehát egy mozgalom, az más kérdés, hogy a hatalom azt eredményesen megakadályozta, akár egyes képviselők integrálásával, mint Fia Géza, aki ugye elcsúfulva a kormánypárti publicista lett, vagy éppen Kodolányi, aki inkább a saját zaklatott jellemének köszönhette a veszélyes tévútra kerülését. Nem sikerült. És 45 után így és körül megint megindult ez a mozgalom, meg Erdély körül, így és kimenekült belőle, valahogy megúszta a presztízsével, Erdély bement a rendszerbe, részt vett a kulákosításba, az erőszakos tértesítés idején hallgatott, talán helyeselt is. Úgyhogy végső soron ez az egész mozgalom megbukott, és itt van egyébként Szabó Zoltán, akit, és ezt Kennedy János megírta, ellentétben mondjuk Hajdú Tiborral, megírta az igaz történetet, sokkal becsületesebben távozott a párizsi követségről, mint apósa Károlyi Mihály és annak felesége Károlyi Mihályné.
Hát Gyuritól azt kérdezném, hogy miközben ugye a népi írók mozgalmán belül is a jobb és a baloldal elég keményen elvált, bár én nem nevezném Szabó Zoltán baloldalinak természetesen, de azért, amikor eljön 1938, és megszületik egy petíció az első magyar zsidó törvény ellen, amelyet Szabó Zoltán aláír. És természetesen az ő korábbi jobboldali kollégái nem írnak alá. Vagy amikor 39-ben Pető Sándor, a Magyar Nemzet tulajdonosa, főszerkesztője, meginvitálja őt a Labba, és akkor elkezdi a szellemi honvédelem rovatot, ami német ellenes természetesen, és hát megpróbál valami, hogy mondjam, csak hidat építeni az értelmiségen belül, hogy próbáljanak valamit tenni, vagy amikor beszáll, én nem tudom, hogy mennyit ér ez a dolog, ugye 1940-ben valami szűk antifasiszt ellenállási mozgalom indul oda Szkálcsini Andrássy Klára szervezésében, ahol ott van Boldizsár, Erdei, Kovács Imre, Ortutai, meg hát Szabó Zoltán, mondom, nem tudom, mennyit ér ez a dolog, de elég nagy szakítás azzal a körrel, amelyel eddig együtt dolgozott.
Hát én nem látom ezt a pályát semmilyen módon Girbe Gurbának, nem szakított, hanem ő olyan ember volt, amilyen. Neki nem kellett revideálni a nézeteit, mert azok végigérvényesek voltak. Mint író is, azért, hogyha elolvas az ember egy nagyszerű művet, akkor azért kialakul egy képe az alkotóról. És mondjuk az az alkotó, aki úgy írja le annak a matyó kislánynak az öltözését, ahogy az anyja rárakja ezt az alsó szoknyát, azt a szoknyát, ezt a blúzt, az, mint egy babát fölöltözteti. Hát ez remek mű, hát ez nagyszerű. Aki ilyet lát és ilyet le tud írni, az nem lehet szemét ember. Hát itt nincs mese. Ott van a műben az ember. És olyan író szabozó. Vannak olyan remek írók, akiket úgy átlósan is lehet néha olvasni, mert terjengősek, meg nem minden mondatuk érdekes. Szabó Zoltánnak minden mondatát el kell olvasni, mert mindegyikben igazi információ van. És egy ilyen embernek soha nem lesz oka megtagadni a nézeteit. Lehet, hogy téved, lehet, hogy illúzióba ringatta magát, amikor arra gondolt, hogy ez a táj Ózd meg környéke, hogy ott talán valamit egyszer lehet csinálni. Hát aztán csináltak természetesen, és máig nyögi ízzal. Meg kéne írni azt, ami azóta történt, erre tettem az imént utalát. De ő páratlanul, nem páratlanul voltak ilyen emberek, de ő rendkívüli módon terék és becsületes ember. És mindig azt csinálta, amit a bensője parancsolt neki. Olyan volt, mint József Attila ilyen szempontból. És nem igaz, hogy azokkal szakított. Nem volt mit szakítani, mert nagyon sokféle emberek voltak. Itt van, fölmerült ugye Veres Péter neve, aki már a Válasz első számában van egy nem nagyon érdekes olvasói levéllel. és aztán a számadás, ami abban a korban születik, az egy nagyon érdekes alkotás. És hát Veres Péter pályája, hát rendkívül gírbegurba, ugye, hát mint paraszpárti vezető, aztán még honvédelmi miniszter is lesz, amit ugye nem akar, de mégis csak elvállalja. És aztán ír ilyet, olyat, ahogyat. Veres Péternek például az egyetlen állandó mániája az a kispolgárság gyűlölete. És minden áron a kispolgárságot akarja kiirtani ebből, annak a hazugságait akarja. Volt rá oka, mert származásilag volt mire panaszkodnia. Ebben most nem akarok belevenni, mert még lehet, élnek utódok. De nagyon érdekes, és nem írta meg soha senki. Mindegy. De hogy nem volt mit megtagadni a Szabó Zoltánnak, mert mindent pontosan, becsületesen, úgy, én azon csodálkozom, hogy akkor még nem kérdező biztosok tömegével mentek ki, hanem ő maga kérdezte végig, ezeket őrületes munka van benne. És ráadásul hát micsoda bizalom kellett ahhoz, hogy neki elmondják, amit elmondtak, a meginterjú voltak. Hogy a gyerektől a tanárig, a tanítóig, meg az orvosig, meg a gazdag parasztig, meg a szegény parasztig, hogy képes volt ezeket az embereket szóra bírni, és pontos adatokat közöl, és nem túloz. Van a szociográfusokban túlzási szenvedély, mert valamit jobban meg akarnak világítani, és akkor túl dramatizálnak. Ez általában az írókra jellemző természetesen, hogy hajlamosak a túlzások. Szabó Zoltánt nem lehet túlzáson tetten érni. Fantasztikus. Fantasztikus. És hát én emlékszem a hangjára, mert hallgattam. Spektátor néven saját hangon igen. Olvasta be a kommentárjait, és
Szabad Európa
nagyon szimpatikus volt. Fogalmam nem volt, hogy ki ez az ember. De érdemes volt meghallgatni.
1945 után valami olyasmit gondolhat, hogy most akkor érdemes, tehát hogy most valamit lehet csinálni, mert hogy politikai szerepet vállal a Nemzeti Parasztpárt egyik vezetőségi tagja, és úgy tudom, hogy sokkal később, hát nem sokkal később, 47-ben, amikor Keresztúri Dezső lemond a miniszterségről csalódottan, akkor Kovács Imre, tehát a Parasztpárt egyik vezetője, miniszternek jelöli Szabó Zoltánt. Tehát gyakorlatilag bekerülhetett volna a kormányba, de ezt azért nem vállalta. Pali, mit gondolsz erről a korszakáról?
Hát fontos, egyrészt ugye itt van a magánéleti szál, másrészt ott van az, hogy a Nemzeti Parasztpárt meg ugye Keresztúri lemondatása után már mindenki tudta, hogy a kommunista párt mindent maga alá gyűr. Tehát aki ilyenkor elvállalta a miniszterséget, vagy hát pláne a miniszterelnökséget, azt tudta, hogy báb lesz Rákosi kezében, méghozzá sokszor olyan báb, akit aztán el lehet dobni. És hát Szabó Zoltán ennél sokkal okosabb és sokkal előrelátóbb volt, de az is biztos, hogy ő 45 után esélyt adott ennek a rendszernek, azt a fajta demokráciát, ami sokkal népi, ez nem az Zanovi értelemben népi demokrácia, hanem valóban ezt ő támogatta szívvel és meggyőződéssel képviselte. Mondom ezt úgy, hogy persze neki is voltak távoliban 2-3 generációval viszonyulóan paraszti ősei, de azért alapvetően egy hoch értelmiségi közegből, családból jött, tehát ilyen értelemben nem volt más volt, mint Veres Péter, vagy Szabó Pál, vagy Sinka István. És hát azt is hozzá kell tenni, hogy tágabb szellemi környezet vagy horizont jellemezte. Ugye tényleg szembesítsük, tehát ő neki nem kellett átírni a könyveit, ma sem kell átírni, miközben Veres Péterrel ez sajnos megesett. Tehát ott van a Támadás, ami ugye egy nagyon-nagyon érdekes könyv, már csak azért is, mert tényleg egy balvonzújvárosi, gyepsori embernek az önéletrajzát mutatja meg, azt a becsületes, hihetetlen erős akaratú felkapaszkodást, ahogy Veres Péter megjelenik az irodalomban, és megjelenik megjelenik a közéletben. És aztán ott van ugye a Veres Péter, aki tehetetlenül asszisztál Rákosinak, aki honvédelmi miniszter lesz, és aki hát a legsötétebb 50-es években ott van kirakat parasztként, hála Istennek nem abban a gyalázatos szerepben, mint Dobi István, annál sokkal tehetségesebb volt, és aki bár 56-ban szintén ugye az Írószövetség révén a kibontakozás egyik jelképe lehetne, de aztán mégiscsak a Kádárkor is fel tudja használni, és 63-ban a támadás hát egy teljesen más formátumban jelenik meg. Tehát, hogy ha valaki idézni akarja, akkor jól nézze meg, hogy melyik kiadást veszi kézbe a 30-as évek.
Melyik Veres Pétert olvassa éppen?
Igen, melyik Veres Pétert. Na most ez Szabó Zoltánnal nem fordult elő. Egy nagyon érdekes, hogy az emigráció is, ugye a nyugati emigráció, irigylem Gyurit, hogy hallhattam, mert hogy egyébként ő tényleg tájékozott ember volt. Pap István történész megírta az 56-os szerepvállalását Londonból, ott, amikor október 25-én hajnalban átjön Arthur Köszler, hogy megszervezzék az angliai magyar az angol értelmiség krémjének a tiltakozását, tehát hogy ugye ilyen távlatok, tehát ugye a Sötétség délben alkotója és a Tardi Herzl írója, ugye egy fronton vannak, a szabadságért küzdenek, ugye ne felejtsük el, Arthur Köszler kutyájának a neve Attila volt, és volt egy kép a falon, amit mindig magyarul nevezett meg, Bús tehén, ugye, a Bús magyar sors című tornyai festményre is egy kicsit reagálva. Tehát ez az emigrációs Szabó Zoltán is nagyon érdekes, mert hiányzik belőle az az emigrációs pszichózis, ami azért nagyon sokakat elkapott. Volt ennek az emigrációnak egy nagyon is józanul látó vonala, és Borbándi Gyula, aki tényleg majdnem egy évszázadot élt, és aki megírta a nyugati magyar emigráció történetét, és aki Szabó Zoltánnak az eszme és fegyvertársa volt, tehát az ő eszményei Jászi Oszkár és Nagy Imre. A 18-as őszi rózsás forradalom demokratikus átalakulásának ígérete és az 56-os forradalom szabadságharcának és a demokratikus társadalom újra megteremtésének ígéretét kapta össze. Hol tudjuk ma összekapcsolni ezt a kettőt? Jászit és Nagy Imrét. És hát ez volt a látóhatár, amiben Fenyő Miksa publikált, aki egyébként teljesen más égtájak alól jött, a nagy tőke képviselője volt, majdnem egynapos miniszter volt, ugye IV. Károly utolsó kormányában, a Hadik János kormányban, ugye a Gyáriparosok Országos Szövetségének, tehát a kemény nagytőkének a képviselője, de mellesleg hát egy borzasztóan éles szemű kritikus mecénása a nyugatnak, és egy nagyon megrendítő ugye memoárnak az első dolgot országnak az írója, tehát ebben a társaságban kell elképzelni Szabó Zoltánt, és nem a keleti arcvonal bajtársi szövetségében volt nyilasok között, meg egyebek között. Ez is egy nagyon érdekes dolog, ha sok fejére szántott kommunista ügynökökkel teletűzelt nyugati emigrációban van egy becsületes megfigyelő. Tényleg csak sajnálhatjuk, hogy nem érte meg a rendszerváltást, és akkor nem hozhatta mindazt, amit diaszpóra létről tudott el. De én visszatérnék egy pillanatra, tényleg szerintem alapvetően igazsága van Gyurinak abban, hogy a művekről beszélt, mert ezek tényleg beszédesek, tehát hogy ennek a cifra nyomorúságból kiírtam egy pár mondatot. A parasztság a viharsarokban lázad, a Dunatisza közben polgárosodik, ezen a vidéken, ugye a Palóc vidéken tűr. Felittál ez, és inkább dalokkal, mint indulatszavakkal gazdagítja az országot, és a parasság egy tájban nem csinálja, hanem elviseli a történelmet. És akkor ugye hullókő, ami ugye egy kirakatja lett már a késői Kádár korszaktól ennek a rekvizitumos parasságnak, hullókőn, amint mondják, az emberek nem szoktak hosszan betegeskedni, hanem röviden meghalnak. És ugye a népnemzeti értelmiség, ugye a népi kultúra iránti rajongásról, ez az értelmiség, a falvak állapotából csak a falvak ruháját veszi észre, és pillanatnyilag a ruhákat sokkal jobban félzi a pusztulástól, mint viselőiket. Tehát egy-egy mondat, és két társadalom kritika, és társadalom mi emancipációs program mindegyikben.
Csak gyorsan, hogy hogyan kerül ő az emigrációba? Ugye mondtátok, hogy a Párizsi Nagykövetségen Károly Mihály alatt kulturális titkár. A Mindszenti per után írja meg a nagykövetnek, hogy le fog lépni. 49-ben a családja már Nagy-Britanniában van, ott kér menedéket, de 51-ben kerül csak Londonba. És aztán szemben mondjuk Csészabó Lászlóval, aki szintén Londonba kerül a korszak, szintén neves írója meg szereplője, aki a BBC-nél dolgozik, Szabó Zoltán a SZER, tehát a Szabad Európa Rádió angliai szerkesztőségének a vezérpublicistája, ahogy Gyuri mondta, Spectator álnéven, és hát, hogy a hangvétel, amit ő élete végig megőriz, 56, ugye a Szabad Európa Rádió, amelyik azzal hitegette a magyar hallgatókat, hogy úton van a nyugat segítsége. Azt mondja Szabó Zoltán, hogy nyugodjatok már meg, Budapesten vér folyik, itt meg csak tinta. És hát ennél pontosabban nem lehet egy emigrációs helyzetet leírni. Gyuri, mit gondolsz arról, hogy igazából művet nem írt ezután, de nagyon fontos szereplője az emigráns köröknek, a protestáns szabad egyetemnek, a Szepsi Csombor körnek, vagy éppen a hollandiai Mikes Kelemen kör egyik előadójának számított.
Hát ez a nagyon tragikus, hogy van egy ember, aki 30-as években fiatalon, 20 éves korában bebizonyította, hogy szenzációs szociológus, és nagyszerűen tud írni, és maradandó műveket hoz létre. És utána bekerül valamilyen politikai szerepekbe. Hát végül is politikai szerep a magyar nemzetben a szerkesztés meg az állandó rovat. És végig a 45 után is nagyon-nagyon becsületesen csinálja azokat a politikai szerepeket, amelyekből mind egytől egyik ki kell lépnie. Ott is hihetetlen becsületesen csinálja végig. Ez az idézet, amit mond, azt mondta, hogy Budapesten vér folyik, ott náluk a szó, ez a Szabad Európát jelentette, és itt nálunk Londonban a tinta. Igen. Szóval ezt mondta akkor, és ez is nagyon pontos. Nagyon finom szarkazmussal tudott fogalmazni a műveiben is egyébként. Ezért mondtam, hogy minden mondatát el kell olvasni. De soha többé nem adatik meg neki, hogy a munkáját, az igazi hivatását végezze. Nem kutathat, és nem írhat. Szóval azért ez tragikus, és közben ő megúszta. Úgy úszta meg, ahogy szegény Veres Péter ugye nem nagyon úszta meg, az a számadás az eredeti, az érdekes. 1951-ben jelenik meg Veres Pétertől szerintem a legjobb műve, amikor hát el van könyvelve szociálmacaknak, a Pályamunkások. Érdekes, hogy 51-ben ez a, körülbelül az egyetlen érvényes prózai mű, ami akkor megjelenik Magyarországon, de hát nem figyelnek rá oda, pedig az még a korábbi Pályamunkás tapasztalatairól szól, az nagyszerű. Na de hát elmossa mindaz az alkalmazkodás, amire belülről, kívülről kényszerül. És Szabó Zoltán végig, érdemes a levelet, mindent érdemes elolvasni, amit Kennedy János kiadott. Nekem szerencsém volt, mert akkor már olvashattam, amikor sajtó alá rendezte ezeket a dolgokat, és hát én már nem találkoztam Szabó Zoltán, esküszöm, hogy fölkerestem volna, hogyha még él, amikor én kijutottam nyugatra. De hát már nem él.
84-ben halt meg, nagyon fiatalon. Igen. Ali? Hozzáfűzni való mindenhez, a késői évekhez, meg hát ez a keserűséghez, meg ahhoz, ami, el ne felejtsem, amit Gyuri legalább kétszer szóba hozott ebben a beszélgetésben, hogy hát és most mi van? Most hol van az a láz, hol van a szenvedély, hol vannak azok az emberek, akik fel akarják mérni, hogy mi van ezeken a vidékeken?
Hát vannak, bocsánat, hogy hát Bódics Krisztától elritók Nóráig, hát írnak, csak ez a nagy rendszeres összefoglalás, ez valahogy ennek nincsen meg a lehetősége.
Pali?
Én is gondolom azt, hogy nem hiányzik természetesen egy olyan óriási életművet, mint Szabó Zoltán, tehát nem szabad számon kérni a jelen korszakon, meg nem is biztos, hogy illetékesek vagyunk ennek a megítélésére. Én csak annyit tudok mondani, hogy mindenképpen lelkiismeret ébresztő Szabó Zoltánt olvasni. Avval együtt is, hogy manapság már teljesen mások a problématikák, vagy más a probléma, más társadalmi dinamika hajtja ezeket a vidékeket. Hát akkoriban azért még mondjuk Nógrád túlnépesedő volt, sok-sok gyerek volt, egy-egy falut talált, ahol ugye születés szabályozással próbálják a nyomorúságot enyhíteni. Manapság meg kiürülőben van ez az ország rész, és zárványá lesz. Lehet egyébként egyfajta folytonosság, mert akkoriban is eléggé zárványos volt. Mindenképpen elgondolkodhatóvá tesz a Szabó Zoltáni életmű abban a tekintetben, hogy mennyire vagyunk egységes ország, mennyire van meg a lehetőség arra, hogy ez az ország többé-kevésbé egyenlő esélyeket tudjon kínálni mindannak, aki magyarnak születik.
Még valami itt a végén. Márai Sándorhoz hasonlóan ő soha nem tért haza. Szemben egyébként több emigráns társával, például Cigány Lóránttal, aki hazajárt az úgynevezett anyanyelvi konferenciákra, ezek nem politikai rendezvények voltak, de ő...
Ja, bocsánat, minden politikai rendezvény.
Jó, rendben. Hát, akkor, jó, rendben. Bocsánat. Akkor ő azt gondolta, hogy nem, és persze értéktámadások már, mint a Cigány Lórit annak idején. Szóval nem jött haza. Ebben volt egyfajta olyan elszántság, mint Máraiban, hogy nem akarja ezt az országot látni ebben az állapotában, hanem csak akkor, amikor már kimászik belőle.
Hát én nem tudom, de hát nyilvánvaló volt az. Hát okos ember tudja, hogy a politika mikor mit csinál, és miért fogadják, hogyha hazajön. És hát ezt nem akarta, nyilván. Nyilván értelmes ember volt.
Nem adták ki, vagy nem is próbálták kiadni? Mondjuk a 70-es években a művei közül.
De a 80-as években már kiadták, azt hiszem a halála után. Hát nem volt beszédtéma, mit mondjak.
Van bizonyos reneszánsz a Szabó Zoltánnak, tehát, hogy ugye a tardi helyzet vizsgálatát, azt hiszem pont a Pázmány Péter Katolikus Egyetem diákjai a 2000-es évek elején megismételték. Azt gondolom, hogy az életművének kutatása az többek között olyan történészeknek, mint Pap István, vagy olyan publicistáknak, mint Ablonczi Bálint köszönhetően azért benn van többé-kevésbé a köztudatban, persze mit jelent az, hogy köztudat. Tehát ez itt a nagy kérdés, hogy mennyire, és Szabó Zoltán írásai kapcsán is, mennyire tudjuk mozgósítani a kortársainkat történelmi szövegekkel. Tehát olyan szövegekkel, amelyek 80-90 évvel ezelőtt íródtak, vagy akár csak 70-80 évvel ezelőtt. Az a fajta generációs szakadék, ami mondjuk Szabó Zoltán és Spíró György között húzódik, vagy Spíró György és köztem húzódik, ugyanolyan időtávlatban a köztem és a nálam a 30 évvel fiatalok között szerintem sokkal nagyobb a felejtésnek az esélye, mint akkoriban volt. Sokkal inkább bármennyi rendszerváltozás, tragédia történt a 20. században, egy egységes kultúrakép folyamatosságában éltünk, ha ez sokféle törött, de mégiscsak ugyanazon a nyelven beszéltünk, Ma ez egy sokkal nehezebb ügy, azt hiszem. Éppen ezért látom riadtan azt, hogy mennyire polarizáltan láttatódnak a dolgok, mennyire lebutítva, leegyszerűsítve, és hogy igazából az a kérdés, hogy annak a fajta árnyaltságnak, amely a Szabó Zoltáni életműnek mind az irodalmi, mind a publicista vagy politikai részét jellemzi, mennyire van esélye egyáltalán a saját korunkban.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm Hatos Pálnak, köszönöm Spiro Györgynek, és itt a műsor vége, Selmeci János volt a szerkesztő, a műsorvezető pedig Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.